Ahol hely van, színházi belépő. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Engem hallgatnak, de hát nem is engem, nem a vendégemet fogják hallgatni, aki Rába Roland.
Jó napot kívánok.
Azért szeretem ezt a műsort csinálni egyébként függetlenül, hogy nem való nekem, mert nem vagyok jó nyilvános beszélgetésben, de amikor így hívok valakit, és felkészülök rá, és akkor így áttekintem. És akkor az nagyon érdekes így egyben látni valakit, akit részletenként láttam különböző pontokon, a maga pályáját viszonylag jól lekövettem, tehát sok mindent láttam, és akkor így, úgy, hát ha nem is úgy látom, mint maga az egészét értelemszerűen, de mégis a vonalát látom, hogy honnan, merre, hova. És most például azt az érdekes dolgot nem fedeztem fel, mert hát tudtam, hogy így van, de úgy átgondoltam, hogy maga egy zsámbéki osztályban végzett a főiskolán 1998-ban, ahova 12-en jártak abba az osztályba, és annak az osztálynak a fele leszerződött a Katona József Színházba. És a 6 emberből 5 még mindig ott van, egyedül maga nincs már ott régóta a Katonában. És így ezen a vonalon arra jutottam, hogy bár meg lehet érteni, hogy maga elment, illetve nagyon érdekes lépései voltak a pályáján, amikről majd beszélgetni fogunk, de megnézem az 5 embert, aki ott maradt, Ónodi Eszter, Fullajtár Andrea, Elek Ferenc, Pelsőci Réka és Tóth Anita, ők meg azt nem tették rosszul, hogy ott maradtak. Most gondolkodik és bólogat, de igen, hogy ha ezt végig gondoljuk, hogy az ő pályájukon is volt, tehát a fejlődés volt, és karrier volt, és előrejutás volt, és gyarapodás, és színészi tehetség gazdagodása, és pálya. És itt 40-es éveik elején szép pályáik vannak nekik is, és a maga pályája egész más, sokkal vállalkozókedvűbb. De most mit akarok kérdezni, itt hosszan beszélek, azt nem tudom. Nyilván nem gondolt erre, ez látszik magán, de hogyha esetleg maga ott marad a Katonában, és ugyanúgy fejlődik, mint ahogy a többiek, ugyanúgy különböző rendezőkkel dolgozik azon a szűk körön belül, akik ott dolgoznak, ugyanúgy elkezd rendezni, mint ahogy elkezdett rendezni, akkor lehet, hogy 6 év múlva a Máté Gábor után maga lenne a Katona József Színház igazgatója?
Jó kérdés lett belőle. Na erre viszont tényleg nem számítottam. Nem hiszem. Egyrészt nem is nincs bennem ilyen ambíció, ilyen igazgató, vagy ilyen vezető vezetni egy színházat, vagy igazgatni. Tehát nem hiszem.
Mondja egy röviden.
Igen.
Hát mert végülis ezek olyan lépések, amik így egymásra jönnek. Tehát, hogy elkezd tágabban érdeklődni, hogy elkezd mindenféle érdekes dolgokat vállalni el.
Szerintem a színházigazgatás, amennyire én most már látom, nincs olyan sok tapasztalatom azért, de most már 15-6 éve mégiscsak ezzel foglalkozom. Tehát, hogy a művészeti vezetési része az egy számomra is valamennyire megfogható dolog. Tehát mondjuk egy intézménynek, ha így belegondolok, vagy egy csapatnak. De azért itt nagyon erős és gazdasági működtetés is van, amihez én egyáltalán nem értek. És azt látom, hogy az a jó konstrukció, vagy az lehet a jó, talán nem biztos, hogy ebben igazam van. Csak hogyha most komolyan elgondolkodunk erről, hogy igazgatás, vagy hogyha a színházzal foglalkozó, vagy a színházhoz értő, de valahogy menedzser szemléletű, a gazdasági ügyekhez profin értő szakemberek vezetik tulajdonképpen a színházat egy művészeti vezető mellett. Tehát, hogy én ezért sem gondolkodtam, vagy gondolkodnék ilyen igazgató státuszban, mert ez nagyon, nagyon zavaros itt nálunk. Például a Krétakörben, ahová az említett Katona József Színház után szerződtem, ott kialakult magától, de tulajdonképpen egy nagyon jó működés, hogy a Gáspár Máté, aki színházi a színészi ambíciókkal is rendelkezett fiatal korában, diák színjátszó is volt, mindenféle színházi ügyekben egyébként tevékenykedett, és ezen túl nagyon jó agyú a gazdasághoz, a számokhoz, a törvényekhez, azoknak a megértéséhez is nagyon jó agya van, és ő volt tulajdonképpen az ügyvezető igazgató, és a Schilling Árpád pedig a művészeti igazgatóhoz.
Ez ma minden jól működő helyen tulajdonképpen így van.
Igen?
Igen, hogy van egy olyan ember a vezető mellett, a művészeti vezető, vagy mindegy, milyen kívül
igazgató. Hát a gazdasági igazgató. De annak még nincs annyi jogosítványa szerintem.
Hát ez...
Vagy szóval én úgy látom, nekem az is a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor az egy gazdasági ember, aki lelkes színházi ember is lehet, de nem feltétlenül egy ilyen párosban. De most nyilván konkrétan kellene beszélni, általánosságban a fene tudja.
Tehát, hogy nincs olyan ember, akit ismerne, aki maga mellett ezt a vonalát elvinni egy színháznak. Voltak épp...
Hát, vagy nem nagyon. Azért az nem igaz.
Nem is gondolkodott ilyen.
Nem, azért van olyan gazdasági igazgató, akivel, aki be volt vonva a munkába, amikor ott dolgoztam, adott színháznál. Például ilyen volt a Radnóti, ahol a Komáromi György a gazdasági igazgató. De azért, tehát, hogy olyan szinten, ahogy a Máté volt a Krétakörben, úgy nem tudom, hogy van működik-e. Arra nem láttam még példát.
Na jó, ennyit a színház vezetésről. Már csak azért is eszembe jutott ez, mert volt egy interjúja, amelyikben számunk érte, ez talán nem jó szó, de szóba hozta teljes joggal, hogy a középgeneráció nem vezet színházat. Tehát, hogy kifejezetten nevekkel kérdezte, hogy hol van a Keszék csapata, tehát olyan emberek, rendezők, akik körül éppen színházszerű, vagy műhelyszerű alkotó csoport.
Hát, mint művészeti vezetők
igen,
akár.
Hogy hol vannak, hogy és akkor meg is néztem, hol vannak ezek az emberek, akik emlegetett. Hát például ott mondtam, most előkeresem, kiket emlegetett, de ilyen nagyon rokonszenvesen, nagyon konkrétan szokott nyilatkozni interjúban, nem mint maga. Tehát és akkor így azt kérdezte, hogy hol van a alkotó csoportja Keszégnek, Rédli Attilának, Récei Tamásnak, Koltai M. Gábornak, és akkor így néztem, hogy hát van, aki végül is elment egy vidéki színházat művészileg elfoglalni, befoglalni, befogni, és van, aki csak annyi, és ez a jellemző azt hiszem a korosztályokról, hogy csak annyi felelősséget vállal, hogy megy valahova és dolgozik, esetleg viszi a legközvetlenebb munkatársai. De hát valóban ebből színház építés az nem nagyon lesz. Most ezt nem akarom magán számon kérni, csak így eszembe jutott, hogy tényleg vannak ilyen emberek.
Hát és ez már biztos jó pár éve volt, mert ezeknél az embereknél már fiatalabb emberek is dolgoznak, és előadásokat hoznak létre, úgyhogy most már talán már még aktuálisabb, ha őróluk kérdezzük majd ezt.
Lejjebb megyünk itt az évfolyamokban. Igen. Na, tehát még akkor a pályája elejére visszamenve az, hogy a magának kifejezetten atipikusak voltak a lépései, tehát hogy eljönni a katonából. Az ember megkapja a katonában a tártuf címszerepét, eljátsza, nem elégedett magával, az egészszer, mindennyivel, és eljön. Tehát a Krétakörbe megy ugyan, de akkor is nem jellemző. Aztán, hogy elmegy utána a nemzetibe. Aztán ott hagyja a nemzetit, amikor még a többiek maradnak, mert vagy bizakodók, vagy nincs jobb ötletük. Ez igény, ből fakad magában, hogy viszonylag stabil, ígéretesnek látszó, kívülről ígéretesnek látszó helyzeteket felrúg, vagy ez ízlés dolga, vagy nem tud sokáig megülni valahol, vagy hogy látja ezt, mert ez már így ilyen nagyon ilyen cikcakos ilyen értelemben a pályája. Tudatos döntések ezek, vagy így viszi az ízlése, vagy nem tudom.
Abban a helyzetben, amiben éppen vagyok, vagy voltam, amikor ezek, akkor azok persze tudatos, meg nagyon nehezen meghozott döntések. Igen, ezt én is észrevettem, hogy nem olyan sok döntést hoztam én, de azok végül is így magam számára legalábbis azért alapvető változásokat eredményeztek. Ez biztos valami típus is kell, mert mondom, azt észrevettem, hogy nem minden ember ilyen. Mondjuk az ember, most úgy értem a kollégák, tehát hogy színészekkel szoktam főleg találkozni. És amikor arról beszélünk, hogy na, mondjuk egy adott helyzetben, mikor ott van az ember egy színháznál 1-2-3 éve, és jól nem érzi jól magát, és találkozik egy hasonló kollégával a büfében. Szóval akkor azért mégiscsak ez fölmerül, nem? Hogy ha valahol, valamiben, lehet ez egy kapcsolat is akár a szülőkkel, a pár társal, de mindegy, szóval nem érzi munkahely, nem érzi az ember jól magát, akkor az egy természetes dolog nekem, hogyha ez nem múlik ilyen-olyanokból, akkor ezen változtatni kell, mert különben megőrülünk. vagy megőrülök. És azt vettem észre, hogy nem, tehát szeretjük, vagy vannak emberek, akik szeretik magukat nem jól érezni.
Panaszkodni akarnak, csak nem megoldani a helyzetet. Vagy, ilyen ember nagyon sok.
Igen, tehát, hogy félelmetesebb azt a helyzetet elképzelni, vagy abba a helyzetbe belelépni, ami a bizonytalan. Igen, tehát, hogy inkább, ugye, ez ilyen színész interjú, így idézek. Egy Hamlet. És tényleg ez is tud eszembe, ugye ez a ennél gázabb nincs persze, amikor egy színész szerepeket idéz. De hát sajnos én nem tudok annyira jól fogalmazni.
Jó, de legalább jó szerződött nyúl. Igen,
Shakespeare,
mondja, mondja.
Inkább az ismert rosszat tűrjük el, mint hogy fussunk a nem ismert felé. És ez teljesen így van. Tehát, hogy, és hála Isten, vagy szerencsére, nekem ő, nem azért még bátrabb vagyok, hanem alkatilag a kalandvágy jobban fűt, és izgat az ismeretlen, a bizonytalan.
Akkor most hallgatunk egy ismeretlen zenét, és aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kunszombat délután, Rába Rolanda vendégem. tanulmányoztam kicsit a lustaság és tevékenység kérdéskörét, és úgy találom, hogy kétféle tevékeny ember van. Van, akinek alaptermészete az, hogy tevékeny, és valóban igénye, hogy folyton csináljon valamit, és van, aki annyira lusta, hogy ezt kompenzálja azzal, hogy, tehát, hogy ne vegye észre ő maga sem, meg a többiek sem, meg ne kelljen szemrehányást tenni magának, és adott esetben kétszer olyan tevékeny tud lenni túlkompenzálásból, mint aki tevékeny. Most nem tudom, hogy sikerült-e ezt így, de körülbelül igen. És maga többször elmondta magáról, hogy lusta, így interjúban, és nekem az az érzésem, hogy maga ez a típusú tevékeny ember.
A kompenzálásból tevékenykedik, biztos igen. Tehát, hogy igen, valóban nem vagyok ez a vörk alkoholik, ahogy szokták mondani. Vagy az is van egyébként, hogy a maga a létezés tehát az az idő, amikor az embernek nincs dolga, és magán tud gondolkodni, vagy azon tud gondolkodni, hogy mi értelme van lennie, van-e értelme egyáltalán, hasznos-e az, hogy én vagyok, akkor én általában ezekben a pillanatokban mindig arra jutok, hogy nem hasznos, tehát hogy totál haszontalan. Én ellentétben nagyon szerencsés sok más emberhez képest, akkor ez még inkább befeszít, hogy akkor de miért ezen gondolkodom, ha egyébként sokkal nehezebb körülmények, lehetőségek között is élnek emberek, én meg itt közben azon akkor segítsek nekik. Szóval mindegy, ez egy ilyen, nyilván nagyon sok mindenki hasonló módon, mint én, tulajdonképpen így rágja magát, meg az értelmetlenség, ami ez a... Tehát megtalálni azt, hogy miért vagyunk, miért vagyok. És akkor erre jó, hogy a dolgozni. Tehát, hogy valamibe bele merülni, vagy mániásan úgy belemenni, és hát az külön szerencs, hogy mondjuk ez nem, mit tudom én, a... legalábbis számomra, szóval nem ásnom kell, meg nem építkezésen dolgoznom, mert az is egy kemény meló, hanem színházzal foglalkozni, ami könnyebbnek tűnik, de amikor az ember igazán tehetséges emberekkel kerül össze, mondjuk színészként, rendezőkkel, vagy színész kollégákkal, akkor azért látja, hogy az igazán tehetségesek azok is rengeteget dolgoznak. Na most akkor egy ilyen helyzetben, szóval, hogy értelme legyen az életnek, akkor így én is tevékenykedem, de nem vagyok ezzel nagyon elégedett.
Hát azért ennél maga vállalkozó kedvűbbnek tűnik a pályája alapján, tehát hogy nem mondjam, egyenesen bátornak. Most néhány ilyen helyzetet fölemlegetnék, például amikor a Nemzeti Színház fiatal és nem sztárszínészei között létezve, dolgozva, egyszer csak azt mondják, hogy rendezze meg a Mein Kampfot Törőcsik Marival, Sinkó Lászlóval, és akkor azt mondja, hogy elolvasom a darabot, igen, és azt mondom, hogy igen, én ezt akkor megcsinálom velük. Nem volt nagyon megijedve ettől?
Akkor már olyan rossz állapotban voltam. Tehát az a Nemzeti Színház, az tényleg, tehát hihetetlen szerencsésnek mondhatom magam, megszűnt a krétakör. Nem megszűnt, átalakult, de megszűnt a társulata, az addigi társulata. És azért az egy nehezen, bár én nem vagyok egy érzelgős, legalábbis így felszínen, de nehéz volt nekem is az időszak, hogy megemésztenem, vagy így megtalálnom magam, miközben teljesen értettem az Schilling Árpádot, aki vezette a színházat, és aki ezt a döntést hozta. De még inkább padlóra kerültem, ekkor jött az ajánlata az akkor induló Nemzeti Színháztól és Alföldi Róbertől, úgyhogy az egy jó dolog volt, hogy így, de közben valahogy rossz is, hogy a többiekkel mi van, én meg milyen szerencsésen, és akkor rögtön egy vállaltan kísérletező, tényleg új formákat kereső társaságtól, mint ami a krétakör volt, vagy legalábbis annak gondolta magát. Nyilván ezzel volt elégedetlen az Árpád, hogy ez nem volt elég így. Bemenni egy tuti helyre az éppen induló nemzetiben. Na most ott eltelt ugye egy évad. Játszottam, amit játszottam, és akkor egyre jobban magamba fordultam. Tehát, hogy egyszerűen nem találtam a helyemet, túl kényelmes, túl jó biztonságos és túl közepes képességű voltam ott magamnak. És akkor jött az Alfölditől ez az ajánlat. Na most ez annyira meglepett, és annyira lehetetlennek tűnt, hogy én a Marival és a Lacival, Törőcsik Marival és Sinkó Lászlóval dolgozzak, hogy hát persze, hogy akkor azt mondtam, hogy hát akkor igen, tehát akkor na ez akkor ki fog engem valószínűleg billenteni, mert az nem lehet, hogy őket is behúzzam ebbe az örvénybe, amiben gondoltam akkor magam, és akkor ez nagyon jó munka is volt aztán nekem. Én terápiás jelleggel dolgozom.
Hát aztán dolgozott még többet rendezőként a Nemzetiben.
Igen.
És igazából kívülről nézve úgy tűnt, hogy nagyon hamar feltalálta magát ebben a szerepben. Hát legalábbis nézőként úgy látszott, hogy uralja ezt a terepet, amit a rendezés jelent a Nemzeti Színházban, ami azért egy speciális nagy színpadon pláne. Most én a Jó Estét Nyárra gondolok, de hát aztán utána még festményt is rendezett, amit én már nem tudom, hogy de nem láttam. De tehát, hogy meglepően gyorsan bele talált ebbe, mint akiben ez valahol készen volt, csak ki kellett hívni.
Igen, tulajdonképpen azt a színészek észreveszik egymáson magukon a próbák közben, hogy hiszen ez minden előadás együtt készül, ugye végül is a próbákon rakódik össze, hogy ki, hogy ötletel, milyen meglátásai vannak, és akkor az hamar kiderült már az iskolában a színművészetén, hogy van ehhez valamiféle affinitásom, hogy kívülről valami jó ötletet mondani, ami pont passzol a jelenethez, jól áll a szín, jól áll azoknak, akik benne vannak, együtt kitalálni helyzeteket. Van olyan színész, aki nem ilyen típusú, hanem inkább a saját dolgával van elfoglalva. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon priméren, tulajdonképpen egy ilyen nagyon komolyan vett közlekedésrendészet, tényleg nagyon veszélyes üzem, főleg egy nagy színpad. Az a plusz, amitől pedig jó lesz egy előadás, az tényleg sajnos nem lehet megtanulni. Szóval azt én is keresem még bőven.
De mondjuk úgy keres, hogy az embert időnként meglepi, tehát már a vállalásaival is meglepi. Tehát egyfelől jól elmegy alternatív rendezőnek egy alternatív társulatnál, mint mondjuk az utolsó, a Trafóban, egy ilyen Mundrucó-féle csapattal. Másrészt meg elmegy a Radnótiba, a Radnóti Színházba, amely színház nagyon becsülendő módon, de egyben kétségbe esetten keres bárkit, aki bárhol valami jót csinál, hogy próbálja meg náluk is, és ott rendez egy klasszikust, egy Jermát, most meg látom, elmegy Tatabányára Sirályt rendezni. Válogat igazán a feladatok között, vagy úgy gondolja, hogy amit adnak, abban én kipróbálom magam, és megcsinálom?
Igen.
Ez az utóbbira mondta.
Igen, az utóbbira. Nem válogatok, vagy nem nagyon. Volt már olyan munka, amit nem csináltam, de igazából ilyen idő probléma miatt.
Tehát minden érdekli, amit magától akarnak.
Hát ez de jó lenne, így lenne. Nem, szóval igazából minden azért van itt, tehát dolgozni kell. Tehát, hogy nem biztos, hogy én ennyit rendeznék, vagy rendeztem volna, ha egyébként egy még folyamatos fizetésem lenne, amiből én elélek kényelmesen. Tehát, hogy azért ez nem így van.
Vagy mondjuk úgy gyakorolni kell a szakmát is.
De azt, igen, tehát, hogy de nem biztos, hogy főleg most már, hogy utána vagyok, nem kellett volna mindent megrendeznem nyilván.
Mit nem kellett volna megrendezni?
Hát most nem akarok megbántani senkit.
Jó, nem kérdeztem.
Ja, de... vagy nem nekem kellett volna, inkább ezt mondom. Tehát, hogy nagyon sok esetben elégedetlen vagyok magammal. De nem válogatok, az tény, vagy... És valamit azért vállalok, mert én meg akarom mindenképpen csinálni, vagy én erőltetem. Valamit meg azért, ha éppen jön egy felkérés, mert olyan munka, amikor éppen abban az időben nincs más fontosabb munkám, és dolgozni kell azért, hogy legyen fizetésem.
Sirályt Tatabányán február végén, azt meg próbálják?
Nem, még azt nem.
Kezdik? Nem. Azt maga
most
szerette
már lassan.
Volna?
Hát nem, meg nem kerestem a Rodrigót, a Crespo Rodrigo igazgató úr keresett engem meg, hogy Sirályt rendezni, és hát... mondván, hogy a Tatabányai Színház 25 éves, és hogy ott a társulatot ő képzel el, és szeretné, mi a véleményem erről, és egész konkrét elképzelése is volt, hiszen tudta, hogy kik azok nagyjából, akik kell. De egyébként ez minden színházban azért általában.
Kik azok?
Hát azt még nem mondom. De hát még nincs hivatalosan.
Igen, azért kérdezem, igen, mert a honlapon még nincs fent, csak egy kép van. Egy ilyen.
Igen, igen.
Zsánerkép.
És, jó, igen. És 19-én kezdünk egyébként. Na most a sirállyal kapcsolatban, tehát ugye azért például nekem a Krétakör sirály előadása nagyon meghatározó volt, nem játszottam benne, de az mégis egy alapélmény volt nekem is, sokaknak.
Nekem is, azért is kérdezek
erre különben. Igen, szóval mit akarok én a sirálytól, egyébként a Schilling után, de merült fel bennem a kérdés. Aztán nyilván valahogy meg kell hozni a kompromisszumot az embernek magában. Jó válaszokat kell adni. De valahogy, ahogy újra olvastam a darabot, hogy az volt az első érzésem, nyilván egy előadáshoz ez kevés, hogy én Tatabányai vagyok, tehát én ott kezdtem el abban az épületben pont, amit olyan átépítettek már fura módon, de ha mondjuk arról tudnék beszélni, amit én ott 12 évesen, 13, nem, 14, igen, már gimnazista voltam, 14 évesen mentem be oda, abban a népházban, úgy hívták, Jászai Mary Színházban, mert ott indult valami diákszín, vagy ilyen, igen, diákszínjátszó, vagy ilyen stúdió a népháznak. És akkor ott nagyon sok minden történt velem, rossz, jó. Ha abból tudnék, tehát hogyha erre tudnám, föl tudom magamban húzni, tehát meg tudom ezt valahogy, erről tudok mesélni, hiszen a színház azért az nagyon jó dolog, akkor nagyon jó dolog, ha úgy mond egyébként nagyon sok nézőnek is valamit, hogy közben az alkotók részéről meg személyes, hihetetlenül. Valamikor csak személyes és teljesen érdeklenem nézők számára, valamikor pedig nagyon érdekes is, de szent semmi személyes nincs benne, szóval minden sokféleképpen működhet egy előadás. De amit én szeretek, vagy amiben én szeretek részt venni, az mindig azok voltak a legjobbak, amik személyesek is voltak, és a nézőknek is tetszett. És ez a személyesség, ezt megtaláltam ebben a munkában, így gondolkodva, vagy nézegetve ezt a szöveget. Az, hogy az a bátorság és tehetség megmarad, de amit én szeretnék majd a próbákon is, Az egy majd a következő időszak kérdése.
Hallgatunk egy kis zenét. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even act if I stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on. But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's nothing short. Baby, don't stop me.
bring me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna say I'll give more. But you're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? You're just a chance I take to keep on dreaming.
Ez a műsor megy, Rába Rolanddal beszélgetünk. El szokta mondani magáról, vagy legalábbis ritka interjúi némelyikében elmondta, hogy magának való ember. Ez tök rendben van, ez nagyon szépen összeegyeztethetetlen avval, hogy a főiskolán tanít színészeket.
Hát azért én nem tanítom őket, majd legalábbis az úgy hangzik, mintha én ülnének, én hosszan beszélek, és ők pedig jegyzetelnek.
Ilyen, nem, próbálok. Ilyen egyáltalán nincs?
Nem ilyen. Az én óráimon, lehet így mondani. Tehát ez sem egy szerep, tanár úr. Nem, tehát, hogy valóban a Színművészeti Egyetem most negyedéves hallgatói, Bagosi László rendező tanár úr vezetésével, és Belső Ciréka színész tanárnő mellett dolgozunk, meg még sok egyéb tanácsok, mi vezetjük úgy az osztályt, illetve hát a Laci főleg. Igen, tehát ezeken az órákon, amiket én vagyok, voltam, most már egyre kevesebb, mert most már kimen, most például
kimennek,
tehát hogy próbálnak délelőttönként, és hála Isten a 13 fős osztályunkból mindenki próbált, illetve próbál, tehát valamiben, külső munkában benne van, illetve rendezőkkel dolgozom, most például a Mundruczó Kornéllal csinálnak egy, majd meglátjuk, hogy mit, hiszen ez még elég szabad ilyenkor, a délutáni sávok szabadok, és akkor mindig a délelőtti próba után, akkor csinálják ezeket a belső munkákat, meg fognak, dolgoztak ugye a Rékával, fognak dolgozni a Zsótér Sándorral, de az majd lehet az 5. évbe csúszik át, illetve még van egy-két tanár, akit szervezünk. Na, és akkor az első 3 évben főleg színészmesterség és beszédórákon voltunk jelen, én is voltam sokszor, és akkor részemről, tehát ez a színházban a színészek, ugye mi próbálni szoktunk, tehát, hogy ott van egy anyag, és akkor játszunk vele. Na, igazából ezt lehet talán azok számára kicsit érthetőbben elmondani, akik mondjuk nem ezzel foglalkoznak, és én ezt csinálom az órákon is. Tehát van egy konkrét anyag, szöveg, vagy csak egy helyzet, és akkor játszunk, a játékosságot, a játékkedvet, a kreativitást, hogy most mi itt ülünk mi is egy asztalnál, és hogy ezekből a tárgyakból, amik az a 4-5 darabban, mennyi minden ökörséget ki lehetne találni, meg lehetne csinálni. Ez volt az én vállalásom igazából.
Így tanították magukat is, vagy máshogy kell ma tanítani fiatalokat, és másra esetleg?
Amikor, nem, szerintem minket is így is tanítottak, meg úgy is. Azt tudom, hogy amikor ő iskolába jártam, akkor voltak nagyon izgalmas óráink, például Törőcsik Marival, remélem nem fogja hallgatni ezt a műsort, már ezt a részét igazából, mert hogy volt olyan, ha nem velem foglalkozott, tehát nem velünk, hanem valaki mással az osztályból, akkor bizony volt, hogy bealudtam. Amit rettenetesen szégyellek, csak annyira ugye pörgős az az időszak, és még annyira fiatal az ember, tehát éjjel nyilván nem tud aludni, meg dolgozunk is, Tehát, hogy azt vettem észre, hogy az a lényeg, hogy vele, tehát a hallgatóval a diák be legyen vonva, meg legyen mozgatva. Most ez egy színészmesterség, vagy egy beszédórán azért sokkal könnyebb mondjuk, mint egy színháztörténet. Vagy annak a pedagógusnak, ő valóban az, nehezebb a dolga, mert azért mégiscsak vannak olyan tárgyak, még a színművészetén is, amit bizony hallgatni kell. De ahhoz nagyobb erőfeszítés kell a diák részéről is. Ez egyébként tök olyan, mint a színházban, hogy mennyit bír a néző, vagy mi az, hogy interakció, ami annak tűnik, ugye, hogy bevonjuk a nézőt. Szerintem ez kicsit félre van értve a nézők részéről. Vannak olyan előadások persze, ahol bevonják a nézőt. Én azt mondjuk magam részéről nem szeretném, mint néző sem, hogy most nekem bármit csinálnom kelljen, de az érzést, hogy úristen, most történet velem valami, most megszólítottak engem, most válasz. Tehát ami belül zajlik, ha az zajlik, az mind, az szerintem nagyon jó. És például ez, tehát hogy csak hogy valami hasonlót csinál egy jó színház is, még konkrétabban lehet ezt egy iskolában a színész hallgatókkal.
Mondta ezt, hogy nem szereti, ha nézőként így bevonják, vagy ezt a fajta interaktivitást, viszont csinál ilyet színészként. Azt látom, hogy a Hamlet, az még mindig megy a Krétakörös Hamlet, ugye vagy 7 vagy 8 éve.
Igen.
És az ilyen, de azt azért játszani jó, tehát az ember nem alanya ennek, hanem nem tudom milyen, akkor azt szereti.
De ott pontosan a Hamlet a nagyon-nagyon jó példa arra, hogy ott tulajdonképpen egy becsapás van. Tehát úgy tűnik, mintha be lenne vonva a néző. Miért is, hogyha a hallgatók is értsék, ugye úgy kezdődik az előadás, hogy a Gyabronka József és Nagy Zsolt hárman játsszuk a Hamlet című darabot. Ez már önmagában érdekes, egyébként a Muszínházban lehet látni, hogyha valakit érdekel, hogy Gyabi megszólítja a nézőket, elmondja, hogy miről lesz most szó, Hamletet fogjuk játszani, és kérnénk a nézőket, hogy olvassanak föl pár sort röviden ebből a könyvből a színészek, Hamlet színészeknek szóló intelmeit, amit egyébként a szerző a darabba írt bele, de most mit az elején szeretnénk, ha egy néző olvasná nekünk. Ki akar olvasni rögtön? Senki. De Gyabi nagyon elegánsan, aki nem akar, tehát hogy megkérdezi, hogy van-e vállalkozó szellemű, vagy ha nincs, akkor ő kijelöl valakit. Ha valaki nagyon elutasító, természetesen nem kell. És 3-8 soros részt felolvas 3 darab néző. Ez megadja az alaphangot, hogy, és ott van egy könyv, a szövegkönyvünk, az végig ott van a színdarab alatt, és folyamatosan érezheti a néző, hogy mikor lesz majd a legközelebbi ilyen olvasás? Soha többet nem lesz ilyen. De az hogy ugye a könyvvel is játszunk, semmi díszlet nincs, csak tulajdonképpen az egy kellék, ez nagyon jó, nagyon jól behúzza a nézőt, hogy segít fenntartani a figyelmét, mert van ez a veszélyérzete, hogy most úristen, bármikor megszólíthatnak. És valóban, mivel nagyon kicsi térben játszunk, például azok a monológok, amikor, mit tudom én, Hamlet azt mondja, hogy gyáva vagyok, na, kimondj. Azt ugye egy nézőre fordulva mondja az ember, akkor valóban érezheti úgy a néző, hogy úristen, most ezt tőlem kérdezed? És az nem baj, ha ez most az felmerül a néző, hogy most válaszoljak. Én persze nem addig húzom ezt, hogy ő azt mondja, hogy igen, gyáva vagy, de volt rá példa, sőt, megyek tovább a szövegben, csak nagyon-nagyon is, ugye főleg a Shakespeare szövegek, nagyon minden a szövegben benne van, és nagyon beszélgetősek a nézővel. Tehát főleg ezek a monológok. Úgyhogy hihetetlen dolgok történtek ezzel az előadással. Volt olyan, amikor például amikor a Zsolti játsza azt a részt, amikor a Hamlet le akarja szúrni Claudiust, aki éppen imádkozik, legalábbis ezt hiszi a Hamlet, és ugye azt mondja, hogy most megtehetném, most imádkozik, most megteszem, visszalép, de akkor mennybe megy. Gondoljuk el. És volt olyan társasága, amikor ezt mondta, hogy de akkor mennybe megy, gondoljuk el. Nem, szúrd meg! Szóval annyira, tehát hogy egyszer nem bírták magukba tartani, és mint a gyerekszínházban, ugye, amit nagyon szeretünk nézni kívülről, vagy hogyha gyerekkel megyünk még mátélni is, hogy ott a farkas, ott van, vigyázz, ő az! Ugye, tehát hogy ezek teljesen ősi, vagy nem tudom, tehát hogy természetes ösztönök, és amikor egy színház ezzel tud operálni, hogy ezeket elő tudja hívni, az tök jó.
És gondolom, egy ilyen előadásnak, egy ilyen előadás elfáradni sem tud, tehát ezt frissen tartja egy ilyen 7-8 éve menő Hamletet is, nem? Hogy mindig más a közönség, más a reakció, vagy hogy látja. Igazából elfárad az ilyesmi? Vagy voltak épp akármeddig játszható?
én szerintem elfárad egy előadás. A Hamlet VS című előadás, amit Schilling rendezett, valóban 7 éve. Amikor azt bemutattuk, hogy elkezdtük játszani, akkor ilyen nagy zolva, vagy nem is tudom, kicsit ilyen patetikusan úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy talán akkor ezért lettem színész. Tehát az az előadás olyan fontos nekem, amit nem gondoltam volna, hogy lesz előadás, mi lenne fontos. Én már egy csomó előadásban játszottam, amit szerettem, és levették, és nem sírtam érte. Ezután se sírnék, de itt megértettem valamit, mert annyira egyszerű, annyira keresetlen, annyira pimpnek tűnik. Mindig mi pakoljuk a székeket, sokat mentünk vele vidékre, iskolákba, stb. És például volt egy hely, ahol így pakolgattuk a székeket, és bejött ott egy tanárnő, vagy egy helyi dolgozó, és kérdezte, hogy és a színészek mikor jönnek? És ez fantasztikus volt, tehát, hogy, de most félreértés ne essék, hanem hogy van egy ilyen érzés benne. Tehát már a részünkről is, akik ott vagyunk hárman, hogy most színészek ezek, vagy nem? A diákok, mikor diákok előtt játsszuk, iskolákban menve, akkor is van egy olyan érzés, hogy jobb, mint egy fizika óra, de mit akarnak ezek Hamlet hárman? És amikor a végére leesik az álluk, és tényleg, vagy így van egy ilyen érzés bennük, az nagyon jó. Mert annyira egyszerű, mint ez az asztal, ahogy kinéz, és közben egyszer csak mégis épül ott, vagy létrejön valami. És nagyon az az előadás nagyon egy apropó tud lenni, ami szerintem nagyon jó lenne, ha nagyon sok színházi előadás, ami arra szolgál, mert van olyan, ami szórakoztat, de mondjuk aminek valami értelme is kéne, hogy legyen, az olyan típusú szerintem, hogy apropó, egy előadás apropó, a színész is csak egy ilyen médium, hogy utána mondjuk beszélgessünk arról, hogy mi is volt ez, vagy nekem mi jutott eszembe. Minden Hamlet után például van közönség találkozó, azt is nagyon szeretem. Mindegyik után, pedig most már jó pár százszor játszottuk. És azok sokszor jobbak, mint az előadás. Bár mondom, az előadás is nagyon, nagyon furán működik, Schilling Árpád, tehát ezért ő egy képességes rendező.
A Hamletről beszélt, és a Hamletről eszembe jutott Hamlet. A Poloniuszt játszotta így önmagában exaktan is, nem csak ebben a három szereplős verzióban, hanem a Nemzeti Színházban játszott a Poloniusz. Az egy nagyon sikeres előadás volt a maga szempontjában, jó, talán egyébként is, de minden esetre díjakat kapott rá. És azt gondoltam, hogy ha azért nem kapta volna meg, azért a Poloniuszért a Gábor Miklós díjat 2 éve, akkor szerintem megkapná majd most a Jágóért, amit most játszik a stúdiókában, Zsótér Sándor rendezésében, egy szintén VS-szerű, valahogy így szól, VS Otello, vagy valahogy így szól a címe.
Igen, tényleg. VS.
Kicsit meséljen erről a Jágóról. Nem sokat, ha nincs kedve hozzá, de egy kicsit, ha lehet, hát, hogy ajánljuk-e a hallgatóknak az előadás megtekintésre.
Ha van kedvük és idejük, a stúdiókában játsszuk ezt az előadást, Zsótér Sándor rendezésében. Nem olyan rég mutattuk be. Kaszás Gergő, Otello, nagyon-nagyon, és a stúdióká tagjai még ott a Kovács Krisztiánnal kiegészülve, mint vendég, tök jó a hely, nem tudom, mit mondjak.
Magából hozott ki ez újat, mert azért ez a figura, ez a cinikus, milyennek mondjam, tehát igen, hát mondjuk, hogy cinikus, kiábrándult,
gátlástalan,
kísérletező emberekkel kísérletező figura, ez azért nem egy olyan ismeretlen fazon a maga pályáján.
Nem, de az mindenképpen engem meglepett a Zsótér Sándortól, aki hát tényleg, na ő aztán egy nagyon intenzív személyiség, rendezőként ismerem én is elsősorban, tehát nagyon meglepett az, hogy az a mód, ahogy kérte, hogy ezt a szerepet, vagy ezeket a mondatokat én mondjam. Tehát nagyon harsányan, kitetten, szélsőségesen, nyávogva, feminim gesztusokkal, tényleg egy ilyen konyharuhát adva a kezembe. De most én hülyéskedni nagyon szeretek, tehát, hogy most komolyan hülyéskedni, tehát, hogy nem is feltétlenül az előadáson, tehát én jobban szeretem a próbákat, mert sokkal felszabadultabb és szabadabb vagyok, mert akkor mindenről eszembe jut valami hülyeség, tényleg. De az a szereppel, egy mondaton belül a mondatok, vagy a szavak, vagy a betűkből, vagy szóval, hogy a hangzókkal mennyi mindenfélét lehet csinálni. Tehát én ezen nagyon élvezem, amikor ezt úgy, már tudjuk a szöveget. Maga a szöveggel való bánás, hogy az nagyon tetszik. De nem a saját szövegem, nem tudok bánni, mert nincsen saját szövegem igazából a fejemben, hanem amiket megtanult. Tehát, hogy nagyon hamar meg kell tanulni a szöveget, és az az érdekesség, ahogy lehet azokat teljesen más értelműen mondani. De ugyanazokat a szavakat és betűket mondom egymás után, és hogy tehát ezért nagyon érdekes, hogy a leírt, ami le van írva, és hogy ezerféleképpen lehet azt játszani. Tehát ezért nincs soha egy megoldás. Pont a Hamletre visszatérve van, hogy ez a kedvenc történetem, hogy az unokaöcsémet mondta, hogy megnézne engem színházban. És mondtam, hogy na, a Hamletet most mutatjuk be. Gyere, a Hamlet. Hát ezt már láttam. Na, mi? Ja! És teljesen igaza voltam, és miért nézne meg egy Hamletet?
Ismeri a végét.
Hát persze, igen ez. Na, most itt az Otellóban én is ismertem a végét, de meg volt egy képem, és ugye van ez a ártány, vagy aki egy ilyen, hogy mondják ezt, aki úgy gonoszkodik és konspirál, ugye ez a jágó. És hogy olyan érdekes volt a szövegben is, amit valóban a Sándorék újrafordítottak Ungár Julival, de én elolvastam több változatot, és tulajdonképpen csak a szavak voltak mások, de teljesen követték őt, tehát nem tettek értelmet, nem változtattak, csak ugye tehát maivá tették, ahogy a Shakespeare is a saját korában. De hogy ennyire, tényleg mint egy gyerekszínházna, úgy érzem, úgy játszom ezt a jágót, mint a farkas jelmezben. Tehát, hogy mert én azt gondoltam, hogy itt majd így indokolni kell. És mintha a szöveg is azt mondaná, most nem fogunk belemenni, bár egy érdekes műsor lehetne jágóról tényleg, hogy, vagy Shakespeare-ről főleg, hogy ugye hogy ír, hogy milyen felháborító tulajdonképpen, hogy így nem ad indokot, hanem hogy most az ő feleségét is valaki megrontotta, vagy ezt most már annyiszor mondja el, meg olyan feltételes módban, vagy nem, vagy, és tulajdonképpen semmit nem kell eldugnom, hanem kicsit, mint most én, a jágó, csak egy sokkal tehetségesebben, vagy nagy szabásukban, pofázik feleslegesen. Tehát jár a szája a mi felfogásunk, a mi előadásunkban, és ezt nagyon alátámasztja nekem a szövegünk is, vagy a Shakespeare szöveg, hogy csak azért, hogy járjon, és mondja a hülyeségeit, és ugye azért, és keveri a rosszat, meg a szart, bocsánat, azért, mert csak. Mert ne legyen jó. És valóban van ez a típus, mindannyiunkban egyébként ott van nyilván, csak ilyen nagyszabáson azért annyira nem szakkor biztos nem ilyen smilyen felfoglalkoznánk, hogy a gonoszság maga. Tehát ezt, de a jókedvű, ez a boldog ördög, ez a jágó ebben az előadásban, és nekem ez nagyon furcsa volt. Tehát én azt hittem, hogy mennyi konspirálni kell, meg ilyen visszafolytott, elfolytott, semmi elfolytás is nincs. És érdekes módon, hogy ezt elviselik van még a nézők. Tehát, hogy én azért nem tudtam, tehát ez mindig egy ilyen lutri, hogy most ez tényleg a néző eljön egész napos melló után, most, és néha, ha működik, akkor talán ez is, hogy mint a gyerekszínházban nézni a rohadékot.
No, nem sok időm maradt hátra, pedig még, de még mindenképpen néhány dolgot. Tehát Zsótér Sándor olyan rendező, akivel elég régóta, tehát nagyon-nagyon sokszor, tehát sok különböző életszakaszban, meg színházi szakaszban találkozott, és vannak ilyen erős szakmai kapcsolatok a pályáján. A Krétakör például olyan értelemben is meghatározó, hogyha nézem, hogy azóta is az egyiket megrendezi Láng Anna Marit, a másikat most fogja majd megrendezni, a Mucsiékat a Nézőművészeti Főiskolában. A Munducó Kornél még a főiskolán volt osztálytársa, tehát hogy nagyon, nagyon erős ilyen életre lepakolt kapcsolatok ezek szakmailag?
Nem.
Véletlenek?
Véletlenek, vagy lehet, hogy nincsenek véletlenek, de nincs egy ilyen szövetség leírva, hogy már pedig mi mindig vagy legalább 2 évente dolgozni fogunk. Valószínűleg olyan pici ez az ország, vagy nem tudom, mi nem látunk ki magunkból, de hogy általában igen, megtaláljuk egymást.
Volt egy olyan pillanat, javítson ki, hogyha erre rosszul emlékszem, de határozottan emlékszem, hogy volt egy olyan pillanat, amikor maga felbukkant, mint aki esetleg szakmai érdekképviselő lesz. Tehát ugye előttem van Hegedűs D. Géza, hogy büszkén azt mondja, hogy maga az elnökség tagja lett valahol a MASZK, vagy a színházi társaság, nem tudom. Valahol. A
színházi társaság vezetőségébe kerültem be MASZK delegátként.
Igen, és aztán ez így is maradt, vagy vége lett, vagy mi történt ezzel, mert nem...
Ez még a, az még ez, ez igen, még az, igen, ez még a 2006-7, tehát a krétakör vége fele volt, amik még az előző színházi törvény megalkotása idején. És valóban az elégedetlenségem is, amire az elején beszéltem, a mi értelme van lenni, például színésznek lenni, tehát hogy az a sok elégedetlen vagy puffogó hang, ami belőlünk is jön, mondjuk ilyen színész szakszervezeti dolgokkal kapcsolatban, egyszer csak arra gondoltam, hogy akkor miért nem megyünk ezeknek utána. Hiszen biztos van egy szervezet, vagy van valami érdekképviselet, van, ami minden, ugye minden szakmának van valamiféle érdekképviselete, valami szervezete, a miénknek is van persze. Hát ezek nagyon nehezen... biztos, hogy itt nagyon sok munka kellene. És rengeteget dolgozik a Hegedűs D. Géza, aki például a MASZK-nak a vezetője. De... És én akkor ebbe bekerültem, de én ezt teljesen elbuktam. Tehát, hogy egyszerűen nem tudtam annyi, elkezdtem bevonni színészeket, színész szervezeti, vagy színész szakmai megbeszéléseket, hogy mi is a probléma, fogalmazzuk meg, törvényi szinten, akkor ez mondjuk egy munkakörtörvény, mert azt, hogy a büfében elmondom, hogy tényleg már nehogy már kettő után is próbálunk el, tehát ezt nem tudja egy törvényalkotó semmilyen szinten befogadni, vagy egy jogalkotó, de hogy ezeket le lehet fordítani, csak ugye okos embereket össze kell gyűjteni, de előtte a véleményeket, szóval megvan ennek, próbálkoztam én ezzel, de ahogy az előző színházi törvény, amit nagy nehezen, tényleg azt is közelről figyelve, hát ez is egy külön történet, hogy egymással mennyire nem tudnak szakmán belül, nem tudunk kommunikálni, vagy beszélgetni, dűlőre jutni, de mégiscsak kinkeservesen nem tudom, hogy tehát tulajdonképpen aztán megszűnt ez a törvény, ugye. És valahogy azzal, hogy ez tényleg nagyon sok munka volt, nem az én részemről benne, hanem az említett Hegedűs D. Géza, és még az akkori színházi társaság, vagy elnökség, kritikusok, CSA, tehát hogy rengeteg találkozón, megbeszélésen vettek részt. Megszűnt, és jött egy új helyzet, és én akkor abban az új elnökségben én most már akkor nem vettem részt, hátrán mondtam, hogy én most nem tudok ezzel foglalkozni, és sajnos most se tudtam elmenni, pedig el akartam menni legalább erre az éves MASZK közgyűlésre, mert dolgoztam, most volt decemberben, 11-én azt hiszem, befizetem a tagdíjat, és nyilván itt még kell egy erős és határozott, hát nem tudom, egyszerűen dűlőre kell jutni, egyszer csak nyilván valakiknek meg kell rázni magukat. Én biztos, hogy támogatok mindenkit, vagy igazából még nyilván meg nem vagyok annyira öreg, de hogy én már érzem, hogy én biztos nem értek ehhez úgy, de megtalálni azokat az embereket, vagy őket erősíteni, hogy rend legyen, vagy legalább elkezdődjön újra valami ebből a szervezeti felé, hogy egyáltalán, hogy mik a problémák, mi a követelés, mi a bajod, mi a baja egy színésznek a munkájával, vagy a beosztásával. Mert ugye mindig előjönnek ilyen konkrétan, hogy mert a szinkronért mennyit fizet, hogy lehet akkor ezt megfogalmazni, mi kell ahhoz, mi az, hogy kollektív szerződés mondjuk egy színházban, tehát ezek borzalmasan fárasztó, unalmas témák, és amikor egynél több embernek erről véleménye van, azt még meghallgatni, hát az katasztrófa. De minden normális országban ezt kiszenvedték magukból az ottani művészek. És nyilván ugyanolyanok, mint mi. Tehát, hogy ez nem egy ördöglakat, de valahogy nekünk ez nem sikerült még. Azt érzem, minden jó szándék mellett.
Puff, úgy alakult, hogy pont itt kell abba hagynunk a beszélgetést. Hogy
színé, szakszervezeti.
Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Rába Roland volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy eljött. Csalóczky Zsolt volt a hangmérnök kollégám, Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Viszont hallásra jövő héten.